Stumpf István politológus, a Század Igazgatóság elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Meglehetősen nagy hullámokat vetett a szocialistákon belül az Élet és Józanság egyik tényfeltáró cikke, amelyik diagnózisban azt állapítja meg, hogy négy csoport Szekeres Imre, Szili Katalin, Puk László és Kis Péter csoportjának állhat érdekelnök megbuktatása. Logikus a következtetésük?
Hát az logikus, hogy a szocialista párton belül, amikor Gyurcsány Ferenc ilyen rajtaütéses hadművelettel elfoglalta a pártelnöki pozíciót, akkor azért nem neki állt az ászló sokáig, hanem volt ott egy kialakuló konszenzus, hogy kivel Kis Péterrel lehetne felváltani Megyesi Pétert, és aztán ez elég gyorsan derült égve, a villámcsapásként jött, és pillanatok alatt Gyurcsány Ferenc elfoglalta a legfontosabb pozíciókat, és egy nagyon rövid idő alatt gyors párt és kormányzati karriert futott be. Egyébként önmagában ez egy igen különleges politikusi teljesítmény. És azért nagyon sok érdeket sértett ez. Azoknak a szocialista párton belüli régi beágyazottsággal rendelkező és tagozatokat működő, kapcsolatokat fenntartó embereknek az érdekeit, akik zivataros időkben is ott voltak a szocialista pártban, és azért nem mindenki nézte jó szemmel azt, hogy itt most jön egy a politikát otthagyó, majd a kapcsolati tőkéjét, gazdasági tőkévé konvertáló politikus, aki most hirtelen úgy gondolja, hogy ő visszajönne milliárdosként a politikában. Hol voltál, Feri, amikor itten sokkal zordabb idők voltak? Ezek a kérdések azért ugye a háttérbeszélgetésekben elhangzottak, csak annyira nagy félelem volt a Fidesztől, meg Orbán Viktortól, annyira hiányzott egy olyan szereplő, aki a modern kommunikációs követelményeknek is megfelelve, Megyesi Péter után viszonylag érthető nyelvet beszélve dinamizálni tudja a pártot, hogy elnyomott minden kritikát.
De most lehetne kritikát mondani? Hát ahhoz, hogy megbuktassák, kéne valami alternatíva.
És ehhez még ugye hozzájött a választási győzelem. A választási győzelem az egyértelműen Gyurcsány Ferencnek a személyes győzelme volt, ez szerintem nagyon sokan így értelmezték, a szocialistapon kívül is legyőzte Orbán Viktort, a legyőzhetetlennek itt ellenfelet.
Sőt, maga is úgy értékelte az összedi beszédében, ha más nem, akkor nem.
Egy olyan politikai tőkét jelentett számára, hogy úgy gondolta, hogy ezzel tulajdonképpen mindent meg lehet tenni. A bázisa van, olyan tőkét gyűjtött az elmúlt 2,5 évben, amely az ő szerepét megkérdőjelezhetett nemné teszi, ezért gondolta azt, hogy itt egy szűk körben össze tudja rakni a csomagot, a konvergencia programot, nem kell itt mindenféle egyeztetéseket folytatni, különösen nem kell foglalkoznia mindenféle előcsoportjaival, be kell őket venni a kormányba, aztán majd ezzel féken lehet tartani. Na de hát akkor is kiderült már, hogy azért politikai stratégiáját tekintve ezt a jó részt neoliberális, gazdaságpolitikai felfogású, hihetetlenül technokratikus, üzleti alapon szervezett politikát, ezt a, hogy hívják, közszolgáltató ország részvénytársaságot, ahogyan talán Sárközi Tamás fogalmazott, ezt azért nem mindenki kedveli a szocialista párton belül is. Voltak komoly kritikus. Hogy alkalom lett volna a beszéd kiszivárogtatása arra, hogy őt megbuktassák, az nem kizárt. Szóval teremthetett volna egy olyan szituációt, amikor esetleg Gyurcsány Ferencnek le kell mondania, és akkor készen állhattak volna nagyjából ezek az előcsoportok, akik ott fel vannak ebben a cikkben sorolva, mert úgy gondolom, hogy nekik van olyan bázisuk a szocialista párton belül és azon kívül, amelyik valamilyen politikai típusú alternatívát és támogatottságot jelenthetnek. Tehát, mint hipotézis egyáltalán nem zárható ki, ami az és cikkében van írva.
Köszönöm, árnyékában a második Gyurcsány kormány első éve címmel jelent meg az újabb elemző kötetük a Gyurcsány kormány kormányzásáról is. A címbe, mert olvasva arra gondoltam, hogy alakulhatott volna másképp is, ha nem kerül nyilvánosságra az összedi beszéd, vagy nincs az összedi beszéd?
Hát én úgy gondolom, hogy politikai értelemben nagy lehetőség volt Gyurcsány Ferencnek a kezében. Ezt a fajta választások idején történt hazugságot, meg különösen az adó csökkentés, adóemeléssel kapcsolatos dolgokat nagyon nehéz lett volna elmagyarázni a nyilvánosságnak, de hogyha ezt a nyilvánosság előtt teszi meg, kiáll a parlament színe elé, vagy különböző társadalmi és érdekszervezetek elé, és ott elmondja világosan, hogy azért, mert meg akartam nyerni a választást, vagy mert úgy gondoltam, hogy én vagyok, amit egyébként később is elmondta, én vagyok az egyedüli garanciája a reformok végrehajtásának, akkor valószínűleg ez a morális karantén nem jött volna létre, mint ami létrejött, hogy egy szűk körben indulatosan, érzelmileg megzsarolva a saját pártársaimat, azt mondom nekik, hogy a gyerekek, itt mindent elszúrtunk, bért izzadtam, hogy a kormányzás látszatát fenntartsam, most mit akartok még, álljatok be mögém, vagy pedig összeomlik itt minden. Tehát én úgy gondolom, hogy a morális karantén az gyakorlatilag lehetetlenné tette az érdemi párbeszédet az ellenzék, a társadalmi szereplők és a miniszterelnök között, mert egy komoly erkölcsi defektje volt a kormánynak, egy komoly deficitje volt, amivel elindult, és egy ilyen súlyú átalakítási folyamatnak a kezdetén, amikor valóban széles társadalmi támogatottság kellene, egy új nemzeti közmegegyezés kellene ezekben az ügyekben, nyugdíjtól, adórendszerig, egészségügytől, szociális ellátásig, államszerepétől, közigazgatás átalakításáig. Nagyon kedvező volt a történelmi légkör, hiszen az Európai Uniós pénzek ott álltak a kapunkban, most is itt vannak elvileg. Tehát a forrásokat lehetett volna úgy allokálni, hogy számos ponton sikeresen lehetett volna előre menni, és a magyar politikai elitről azt a képet állította volna ki, hogy képesek dolgozni az ország jövőjéről most. A magyar politikai elit megbecsültsége a mélyponton van, látjuk a legfrissebb felméréseket, 50% fölé senki nem tud menni, hihetetlen mértékű erodálódása van a magyar politikai elitnek is, benne a magyar politikai intézményeknek, és ennél súlyosabb erózión ment keresztül a szocialista párt, és benne a miniszterelnök. Tehát ahelyett, hogy egy erős kormány, stabil háttérrel, az a 30 mandátum, az sok, ezzel repülőrajtot vett volna, gyakorlatilag egy bénakacsa állapotába került, és ez a bénakacsa most már egyre nehezebben mozog, hiszen a saját támogatói is kezdenek kihátrálni mögüle, és az a nélkülözhetetlenségi szerep, amit Gyurcsány Ferencnek tulajdonítottak, hogy ő az állóga a reformnak, ő külföldön is az, aki reprezentálni tudja, hogy Magyarország elkötelezett a reformok iránt, ez a nélkülözhetetlenségi szerep megszűnt, sőt, ma már egyre inkább azt gondolják sokan, és ezért jönnek elő a koalíciós konfliktusok is, ezért jönnek elő a szocialista párton belüli viták is, hogy Gyurcsány Ferenc bizony komoly akadálya lehet annak, hogy a szocialisták stabilizálni tudják a helyzetüket, és hogy meg lehessen állapodni átfogó társadalmi reformokban.
Látott arra esélyt még az összedi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt, hogy lehet az ellenzékkel egyezkedni? Én visszaemlékezve nem nagyon hallottam az ellenzék felül olyan hangokat, hogy baj van, ismerjük az ország állapotát, fogjunk össze, csináljuk meg.
Hát az fányban mindig ígéretlicit zajlik, mindig megpróbálják a választókat megbolondítani, megvenni, megszédíteni. Ebben én semmi különlegeset nem látok. Szerte a világon sajnos ez lett a politika természete. A mostani hazugság projekten az a probléma, hogy ott volt egy minősített eset, mégpedig ez a bizonyos adócsökkentési törvény, 10 éves adócsökkentési törvény elfogadása, amelyik egyfajta ősbűnnek tekinthető, mert ott, amikor keresztül verték a parlamenten ezt az adócsökkentési törvényt, sőt hozzá még 5 párti támogatást is akartak, ők tudatában voltak annak, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ha megnyerik a választást, ez azonnal el kell felejteni. Na most lehet ígérgetni a választási kampányban, ez is történt a 16 év során. De az, hogy törvénybe foglalod, és azt üzened a vállalkozóknak, hogy nyugodtan tudsz 10 évig építkezni erre, mert ez egy fontos fundamentum. Az adócsökkentés kormány ezt hirdették magukra, hogy küldtek még szerintem a személyi jövedelemadó bevallás előtt is minden állampolgárnak egy olyan kis tájékoztató levelet, hogy ők az adócsökkentés kormánya. Hát ez egy olyan súlyú tett, ezt egyébként most már a miniszterelnök is elismeri, amelyik messze túlmutat azon, hogy most akkor ki ígért többet a választási kampányban, 14. havi nyugdíjat, Budapest minisztériumot meg egyébet, tehát az ellenzék sem a józanságáról tett tanúbizonyságot. Tehát, hogy mi történt a választási kampányban nemzeti kiegyezésnek, hanem ott egy verseny volt, de utána volt egy hónapos kegyelmi időszak, amikor az ellenzék azt gondolom, hogy semmit nem tett, várta, hogy mi történik összödön. Ott zajlottak az egyeztető tárgyalások.
De nagyon hosszú egyeztető tárgyalások voltak, és alig szivárgott ki róluk valami.
És kihasznál volna például az ellenzék is ezt az időszakot arra, hogy elmondja, hogy a kormányzás 2006 programban milyen olyan fundamentális kérdések vannak, amelyben ő meg tudna egyezni a kormánnyal, hogyha ezeknek a fontosabb programpontoknak a többségét követni a kormány. De a kormány nem is nagyon reagált erre, és akkor visszatértek gyakorlatilag azzal, hogy komoly üzenete nem volt a társamnak, volt egy Gyurcsány csomag, amit gyakorlatilag egy szűk szakértői csoport állított össze, és már folyamatosan csak erről kommunikáltak, még mielőtt a hatása beérett volna. És aztán hirtelenjében elfogadtatták a programot, az utolsó pillanatban felajánlva 2 napos egyeztetést az ellenzéknek, egy olyan programról, amelyik az elkövetkezendő 10 évre meghatározza Magyarország jövőjét.
De a miniszterelnök közben folyamatosan arról beszélt, hogy az ellenzék ellenzék mondja meg, hogy mit szeretne, nyújtson be törvényjavaslatokat, tegye le a programját. Kommunikációs trükk volt?
Hát igen, mert amikor valaki megnyeri a választást, ne az ellenzéken kérje számon a programot, tegyen alternatív, és ne olyan javaslatokat tegyen, mint amilyen a közigazgatás átalakítására vonatkozó kétharmados törvényeknek a sokasága, hogy megy a rendszer helyett, akkor jöjjön létre a regionális önkormányzatoknak a rendszere, azt is úgy, hogy egyik pillanatra a másikra benne az önkormányzati kampánynak a kellős közepén, mikor négy éve volt, hogy ezt előkészítse, ez volt a megyesi kormány egyik fontos prioritása, a közigazgatási reform, egészségügyi reform, haderőreform. És aztán, amikor Gyurcsány hatalomra került, mind a hármat kidobta, mondván, hogy erre nincs lehetőség, hogy megvalósítsuk. De a választások másnapján már azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy piros-fehér-zöld dossziékba becsomagolt programpontokat felmutatva, vagy programokat felmutatva, hogy itt készen állunk, mindenki van dolgozva. Kiderült, hogy nincs kidolgozva szinte semmi.
Innen folytatjuk a hírek után. Stumpf István politológus, a Századvég Alapítvány elnökháza a vendége.